stúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Megállapodás vagy sztrájk. A holnapi tárgyalások eredményétől teszik függővé a vasutasok, hogy megtartják-e a péntekre meghirdetett sztrájkokat. Amennyiben a kormány eláll attól a szándékától, hogy a vasutasok ellátását biztosító kórházakat megszünteti, illetve összevonja, akkor nem lesz munkabeszüntetés. Ha eredménytelen lesz a tárgyalás, akkor a pénteki kettő sztrájk után jövő kettől már folyamatos sztrájkot hirdetnek.
Ha nem sikerül megállapodniuk, akkor pénteken, azaz február 2-án reggel 1 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a vasutasok. 8 és 9 óra között nem közlekednek a személy- és tehervonatok, a vasút egészségügyben dolgozók pedig reggel 8 és este 18 óra között csak a sürgősségi eseteket látják el. Mint Simon Dezső elmondta, nem céljuk a munkabeszüntetés.
Hogyha holnap 10 órakor a tárgyalóasztalnál születik olyan megállapodás, ami elfogadható, akkor úgy gondolom, hogy értelmét veszti a figyelmeztető sztrájk. Egyébként ezt akár az utolsó pillanatban is le tudjuk mondani. Tehát nem azért akarunk sztrájkolni, hogy az utasokat bosszantsuk, hogy a vasút álljon, hanem azért, hogy a követeléseinket elérjük.
Valamennyi reprezentatív vasutas szakszervezet szolidaritást vállalt céljaik elérése érdekében, és legfőbb kifogásuk az, hogy a kormányzat és az illetékes minisztériumok nem egyeztettek az elképzeléseikről a szakszervezetekkel.
A MÁV arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a vasutas szakszervezet pénteken 8 és 9 óra között megtartja a sztrájkot, akkor a vonatközlekedésben késésekre, járatkimaradásokra kell számítani. Ugyanakkor a társaság a munkabeszüntetés alatt is biztosítja a még elégséges vasúti szolgáltatásokat. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság február 21-én tart 2 órás figyelmeztető sztrájkot. A szakszervezetek és a kormány képviselői a ma délutáni egyeztetésen sem tudtak megegyezni a közszolgálati béremelésről. A kormány kitart az 5,5%-os ajánlatnál. Szabó Endre az érdekképviseletek nevében közölte, mivel a megállapodás lehetősége egyelőre nem látszik, ezért meghirdetik a munkabeszüntetést, hozzátéve, hogy a tárgyalásokat folytatják. Nem lehet 2-3 hónap alatt úgy átalakítani az egészségügyi rendszert, hogy közben megvonják a kedvezményeket, befogyasztják a béreket, bevezetik a tandíjat és a vizitdíjat, és megemelik a közüzemi díjakat. Ez túl sok teher egyszerre a lakosság számára, hangoztatták a szociális kerekasztal résztvevői. Az érdekképviselet több szakmai és civil szervezettel együtt ezért azt követeli a kormányzattól, hogy függessze fel az egészségügyi változtatásokat, hogy közmegegyezéssel és garanciákkal megszülessenek a valódi reformok. 5 milliárd forinttal kompenzálják a gyermekházi orvosokat a kieső vízdíj pótlására, jelentette be az Egészségügyi Minisztérium államtitkára a kormány szóvivői tájékoztatón. Ugyanitt Veres János pénzügyminiszter arról beszélt, reális, hogy még februárban lezáruljon a Malév privatizációja. A kormány hozzájárul az APVRT által tett javaslathoz, hogy a Malév vagyonelemei egy állami vagyonkezelőhöz kerüljenek, ezekért pedig a légitársaság használati díjat fizessen, így fokozatosan térülne meg a Malév államilag garantált hitelállománya. A Kossuth-téri kordonok eltávolítását követeli a Fidesz. A párt politikusai az igazságügyi és rendészeti miniszternek írt levelükben úgy fogalmaznak, a parlament körüli vaskerítés korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.
A Petrétei Józsefnek címzett levél apropója, hogy a Kossuth teret éppen 100 napja, október 23-ára virradóra ürítette ki és zárta le a rendőrség. A Fidesz frakció vezetője és Szájer József európai parlamenti képviselő által aláírt levél arra szólítja fel a minisztert, hogy az országos rendőrfőkapitányon keresztül haladéktalanul utasítsa Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt a kerítésrendszer felszámolására.
A Kossuth tér jelenlegi lezárása csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát, méltatlan egy demokráciához, és jól mutatja azt, hogy a kormány az ellenvéleményeket nem képes megtűrni.
Navracsics Tibor szerint a tér lezárását indokló főkapitányi rendelkezés, amire a kormány is hivatkozik, sem formailag, sem tartalmilag nem helytálló. Az országházban tartózkodó védett személyek biztonságát ugyanis semmilyen veszély nem fenyegette, a határozat ellen pedig nincs fellebbezési lehetőség. Gusztos Péter szabad demokrata képviselő egyébként szintén úgy nyilatkozott a távirati irodának. Abszurd állapot, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai nem tüntethetnek a Kossuth téren. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egyelőre nem reagált a felvetésekre.
A szocialista frakció egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó parlamenti bizottság felállítását kezdeményezi. A Fidesz nem zárkózik el a javaslattól, ugyanakkor nem érzékel elegendő elszántságot a kormánypártokban a problémák megoldására. Az MSZP elképzelése szerint a fogyasztók védelmében állami szerepvállalásra és nagyobb nyilvánosságra van szükség. Az általuk javasolt bizottság feladata lenne az is, hogy megvizsgálja például a többi uniós tagállam tapasztalatait.
Olyan javaslatokat is megfogalmazhat, amelyek egyébként a fogyasztók fogyasztóvédelmi jogosítványainak tájékoztatását segíti, és akár konkrét meghallgatásokat is tarthat olyan ügyekben, amelyik a fogyasztók nagy csoportját érinti.
Ettől az évtől már csak elektronikus úton nyújthatják be adóbevallásaikat a vállalkozások. Ennek határideje február 15-e. A bevalláshoz előzetesen regisztrálni is kell, amit az APEH többszöri figyelmeztetése ellenére sok adózó még mindig nem tett meg. A regisztráció, ezáltal a bevallás elmulasztása komoly bírságot vonhat maga után.
Mi egyelőre nem gondolkodunk mulasztási bírságban, az lenne a jó, hogyha minden kötelezett minél előbb benyújtsa a regisztrációs bejelentőlapját. Ez annál is inkább fontos, mert enélkül a bevallási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
12 milliárddal kevesebből gazdálkodhat idén Budapest. A főpolgármester szerint a hiányt a többi között kórházi ágyak csökkentésével, iskolák összevonásával és a színházi támogatások visszafogásával tudják ellensúlyozni. Demszky Gábor jelezte, tisztában van azzal, hogy a főváros sem húzhatja ki magát az állami megszorítások alól.
Működésre nem kívánunk és nem is fogunk felvenni hitelt, csak fejlesztésre. Azonban ez is korlátozott mértékű. A fővárosnak a hitelállománya jelenleg mintegy 160 milliárd forint.
A határidő évfélkor jár le, de már valamennyi képviselő leadta vagyonnyilatkozatát. Közölte Géczi József Alajos, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke. A nyilatkozatok holnaptól nyilvánosak, a parlament honlapján bárki számára hozzáférhetők. Rohamra számítanak a vámhivatalokban február 15-től. Ekkortól lehet beadni az igénylést a regisztrációs adó részleges visszafizetésére. Mint ismert, az Európai Bíróság korábbi döntésében túlzott mértékűnek tartotta a behozott autókra kirótt közterhet, és kártérítésre kötelezte az államot.
Milyen a zsebében nyúlhat a kormányzat? Egyes becslések szerint ugyanis a 8-10 milliárd forintot is elérheti az a summa, amit az állam a jogtalanul beszedett regisztrációs adó után lesz kénytelen visszafizetni. A kártalanítás azoknak a használt autókat vásárlóknak jár, akik hazánk uniós csatlakozása 2004. május 1-e és 2005. december 31-e között hozták be járművüket. A tulajdonosok 90 napig jelenthetik be kárigényüket az illetékes vámhivataloknál.
Személygépkocsikról, illetve motorkerékpárokról lehet szó. Az eddigi adatok szerint több mint 70 ezer gépjárműről van szó. A vámhivatal felkészült és felkészül arra, hogy zökkenőmentes legyen az ügymenetes eljárás.
Fontos, hogy a visszatérítést azok is kezdeményezhetik, akik kereskedőnél vásároltak használt autót, és tételesen bizonyítani tudják, hogy ők fizették be a jármű után járó regisztrációs adót.
Összejátszanak és indokolatlan költségekkel terhelik a bankok az ügyfeleket. Ezt állapította meg egy több éves vizsgálat eredményeként az Európai Bizottság.
A mai nyilvánosságra hozott jelentés szerint számos akadálya van a versenynek. Így például a bankkártyák esetében a piacvezető bankok akadályozzák az új szereplők megjelenését, és ezzel képesek a kártyadíjakat magasabban tartani. A számlavezetés terén sem teljes a verseny, miután a váltani akaró ügyfelekre különböző jogcímeken plusz költségeket rónak. De versenyellenes az is, hogy a hitelfelvételt csak folyószámlanyítással és biztosításkötéssel együtt teszik lehetővé. Brüsszel ezért a nemzeti versenyhivatalokkal együtt minden eszközt igénybe fog venni azért, hogy valódi versenyhelyzetet teremtsen a banki szolgáltatások piacán.
Másfél évre szóló teljes körű felhatalmazást kapott a venezuelai képviselőháztól Hugo Chávez elnök. A hatalommal három területen a kőolaj, a gáz és az energiaszektorban hajthat végre átfogó változtatásokat az államfő.
A reformok deklarált célja az, hogy Venezuela 18 hónap alatt szocialista állammá váljon, mondta az elnök. Hugo Chávez a legnagyobb elektromos és távközlési vállalatot kívánja elsőként államosítani. A 27 milliós ország újabb 6 éves időszakra megválasztott vezetője beiktatásakor kérte, hogy a 21. századi szocializmus építésének felgyorsításához elnöki rendeletekkel kormányozhasson. A másfél évre szóló különleges hatáskör kiterjed az államigazgatás átszervezésére, biztonsági és védelmi kérdésekre is. A szegények felkarolása jegyében az elnök reform tervében külön hangsúlyt kap az oktatás.
A természetvédelem és a kihalófajok megmentése nem lehet mellékes ügy. Olyan értékmegőrzés, amelyet a magyar nemzeti parkok világszínvonalon végeznek, hangsúlyozta Sólyom László államfő első országjáró útja alkalmából Hódmezővásárhelyen.
A nemzeti parkok területének állami tulajdonban kell maradni, hogy a nemzeti közvagyonnak ez az értékes része tovább gyarapodjon. Sólyom László két napos útján zöld szervezetek képviselőivel találkozott, akik támogatást kértek az államfőtől. A környezetvédők arra hívták fel a figyelmet, hogy pénzügyi forrásaik egyre korlátozottabbak, a környezetvédelmi hatásvizsgálatok pedig egyre drágábbak.
Itt a Tisza mentén ugye egy különös napon történt ez a találkozó, hiszen most a 7. évfordulója a ciánszennyezésnek, amit nem szabad elfelejteni, és ugye ha megyek Romániába, nem tudom, mondtam már, de nyilván alapvető téma lesz ez Basescu elnökkel, hiszen alvízi ország vagyunk, nagybányát nem rendezték, még ott van Verespatak, a Maros sokszorosan fenyegetett víz, tehát ezt szóvá kell tenni.
Sólyom László szerint nem csak az árvízvédelmet, de a teljes ökoszisztémát helyre kell állítani. Az államfő 2009-ig valamennyi magyar nemzeti park területét meglátogatja.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét!
Köszöntöm Önöket! 1972-ben olimpiai bajnok, 64-ben és 68-ban olimpiai ezüstérmes, 6-szoros világ, 10-szeres Európa bajnok, 14-szeres magyar bajnok, 24 világrekord fűződik a nevéhez, 5-ször volt Magyarországon az év súlyemelője. Indoklásnak ennyi talán elég is, hogy a tavaly elhunyt Puskás Ferenc helyére miért Földi Imrét választották be a nemzet sportolói közé.
Ennek a 8 emeletes tatabányai lakótelepi háznak a 7. emeleti lakásában él feleségével együtt Földi Imre, a nemzet sportolója. Mindig hűséges volt városához és a bányász sportklubhoz is, ahol 33 éven keresztül versenyzett és edzősködött. Az olimpiai világ és Európa bajnok súlyemelő, a 24-szeres világrekorder telefonon értesült arról, hogy őt választották a nemzet sportolói közé.
Ez személyesen Lampert Mónika és Gyurcsány Ferenc hívott föl telefonon, és ők közölték velem, hogy én vagyok a 12. nemzet sportolója. Szerintem az egyik legnagyobb kitüntetés Magyarországon, mert én egy nemzetet képviseltem végig egész sportpályafutásom alatt, és elnyertem ezt a címet.
A 69 éves sportember az évszázad súlyemelője címet is elnyerte a Nemzetközi Szövetségtől, edzőként csillalánya Európa bajnoki címeinek is örülhetett. Jó fizikai erőben van ma is, bár két hete egy lágyéksérv műtéten is átesett. Elégedett életével és változatlanul hűséges maradt Tatabányához, ahol a város díszpolgára is egyben.
A jégkorong Interliga döntőjének harmadik felvonására Ljubljanában került sor. A 2-0-ra vezető Alba Volán a mérkőzés előtt egy győzelemre állt a végső sikertől.
Kétharmad után még úgy tűnt, a Slavia kicsikarhatja a döntő folytatását, ám a záró játékrészben ismét kiderült, melyik a jobb csapat. Természetesen az Alba Volán. A magyar bajnok 3-2-es csapást mért a házigazdákra, így 3-0-ás összesítéssel és 13-4-es gólkülönbséggel megnyerte a finálét. Ján Jáskó együttese másodszor lett Interliga győztes, ezt megelőzően 2003-ban végzett az élen, szintén a szlovák mester irányításával.
Hát igen, az első két harmada rányomta a végét azt, hogy mekkora a tét, ugye mi egy picit Hát nem azt mondom, hogy gyengén játszottunk, de játszottunk ennél már sokkal jobban is. És a harmadik harmadban, amikor egy picit úgy érezte mindenki, hogy muszáj átlendülnünk a holdponton, akkor hál' Istennek lőttünk egy-két gólt, amire nem tudtak válaszolni csak kettővel.
A női kézilabda bajnokságban a Dunafer készen állt arra, hogy meglepje a címvédő Győrt.
Mörter Renáta eddig megtalálta számítását Újvárosban, de az benne volt a megállapodásban, hogy volt csapat ellen nem számíthat rá az új. A tavaly Dunaferes Radulovics Bojánát viszont sérülése ítélte a győri padra, ez így egy-egy és hasonlóan alakult a rangadó eleje is egálosan. Igaz, a Győr egyszer vezetett csak az első félidőben 1-0-ra, és ki gondolta volna, hogy ez is lesz az utolsó. Roth Kálmán legkevésbé, hisz az Eto edzője mindent megtett, hogy frissítse a védekezést, de ez és a kapus teljesítmény sem hagyott benne maradandó nyomot. Az eredmény viszont igen, hisz az Újváros 4 góllal vezetett már a második félidő derekán, és nyert 3-mal 33-30-ra Felling fergeteges 14 góljával, és ez így könnyen a címvédő alapszakaszbeli győzelmébe kerülhet, a Fradi viszont örülhet.
Nagyon vitte előre az egész csapatot a lendület, meg a győzni akarás, csak az volt a lényeg, hogy nyerjünk.
Ha jól láttam a statisztikában, 41 ütközésünk volt. Ezt egy normális mérkőzésen 2 játékosnak kell leütközni. Úgyhogy amíg ennyit ütközünk, addig nem számíthatunk jobbra.
Eredmények következnek a férfi kosárlabda bajnokságban. Kecskemét Albakomb 83-92, a nőknél a Vasas csata Győr 57-68. A vízilabda bajnokság mai eredményei: Vasas Szentes 18-5, Eger Szolnok 18-5, FTC Pécs 10-12 és Újpest Neptun 17-9. Végül labdarúgás, de nem nemzetközi, bár a címvédő Debrecen felkészüléséről készült anyagot elnézve, azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy magyar foci következik.
Két csapatnyi játékos edz a Debreceni Egyetemi Sporttelep Műfüvesén. Jó részüktől elköszönnek, majd mások maradhatnak, ha bizonyítanak. Miroslav Beránek, a cseh vezetőedző tudja, hogy 2 bajnoki arany után az 5 pontos hátrány ellenére csak a triplázást fogadják el a loki szurkolók.
Természetes, hogy elmennek, akik eddig kevesebbet játszottak, de itt vannak a fiataljaink, és újak is érkeznek hozzánk. Maximalista vagyok, semmi más nem tudok elképzelni a végén, kizárólag a bajnoki aranyat.
Dzsuzsák Balázsnak nincs idegeskedni valója, az újdonsült válogatott keret a középpályás, a stabil csapattagok közé tartozik.
Ez az 5 pont, ez úgy érzem, hogy nem sok. Tavaly, hogyha visszaemlékszünk, akkor ugye az Újpestnek 6 pont előnye volt, és mégis pluszba tudtunk zárni, tehát azt mondom, hogy mindenképp egy nagyon koncentrált, odafigyelt tavasz kell produkálnunk, és akkor nem lehet különösebb probléma.
Búcsúzóul felhívom szíves figyelmüket, hogy a Sportexpressben Mayer Otilia, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárával, Sinka Lászlóval beszélget a németországi VB-ről. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tartsanak velünk ma reggel is. Új hónap, új vita téma. A Fidesz ezúttal az életminőséget veszi górcső alá. Átmenetének értékeli pártja népszerűség vesztését. Vendégünk Nyakó István, az MSZP szóvivője. Kevés zeneszerző volt a 20. században, aki olyan népszerű lett volna. Egyszerűs, mint annyira nem ismerik, mint Kurt Weill. A Madách Színház előadása a művész fénykorának legszebb darabjait öleli fel. A február 2-ai premier előtt az előadás 2 szereplőjével, Oroszlán Szonyával, Malek Andreával és a zenei vezetővel, Kocsák Tiborral beszélgetünk. Tartsanak velünk ma reggel, és Tóth Kriszta várja Önöket a stúdióban.
Beke György az erdélyi irodalom megkerülhetetlen alakja volt. Bár 1989-től Budapesten élt, lélekben sohasem szakadt el szülőföldjétől. Műveiben nagy érzékenységgel tárja fel a kisebbségi sorban élő magyarság sorskérdéseit, nemzethez, közösséghez fűződő viszonyát. Talentum. Beke György író, szociográfus. A portréfilmmel a nemrégiben elhunyt kivételes íróra emlékezik a Duna Televízió. Jövő héten csütörtökön az Erdély harangjai című műsorral idézzük fel Beke György alakját.